درود به دوستان عزیز و شنوندگان رادیوی تیلوش. این رادیو رو روی FM 90.3 میتونین بگیرین. شماره تلفنش هست 215-37-73. SMS خود را به شماره 06-20-99-99-90-3 میتونین بفرستین.
Telefonszámunk 2153773, SMS most ne küldjetek a 0625-9903-ra, mert nem működik a SMS gépünk. Pár szó a műsorunkról, minden hónap első szombatján Budapesten élő külföldieket hívunk meg, és arról kérdezzük őket, hogy kik ők és hogy tetszik nekik itt.
Ma reggeli vendégünk Parisza, akit először szeretném megkérdezni, hogy hivatalosan milyen neve annak a nyelvnek, ahol most beolvastál a köszöntőt?
Perzsonyát.
És hogy mi, amikor néha azt is mondják, hogy farsi, ugye?
Igen.
Ugyanaz lehet használni?
Ugyanaz. Inkább azt mondjam, hogy farsi nyelv a hivatal, és nem az farsi.
Ti is így hívjátok itt van.
Farsi nyelv, igen.
Igen. Az első olyan félreértés, amit szerintem magyarnak a többsége táplál az irániak irányában, az az, hogy nagyon hamar összekeverjük a perzsát az arabbal, ugye ezért nem szerencsés dolog.
Nem mondanám, hogy kér nem szerencsés dolog, csak hát ez egy külön nyelv, külön kultúra, ezért lehet, hogy azért is összekeverik a perzsa és az arab nyelvet, vagy a kultúrát, vagy az országot, mert Iránban 1300 évvel ezelőtt arabok behatolták Iránban, és a környezet levő országokban tulajdonképpen az arab kultúra és arab nyelv nagyon behatolt az országokban, például mint Líbia, mint Egyiptom, Libanon, ők tulajdonképpen átvették a arab nyelvet. De az egyetlen egy ország, ahol nem vett át az arab nyelvet vagy az arab kultúrát, az Irán volt.
És akkor, amikor ezt megtörtént 1300 év, akkor a perzsa birodalom, a kultúra már mennyi idős volt? Akkor sem volt fiatal.
Akkor sem volt valóban fiatal, mert a perzsa birodalom az közel 2563 éves.
Közel. Négy napos. És mikor kezdődött, hogyan, ha már így visszavettünk az elejére, hogy amikor az a 2563 évvel ez létrejött, akkor valami király egyesítette, vagy mi?
Igen, a Szírusz királyság volt akkor, ő volt nem a legelső, de ő a legfontosabb király Iránnak, vagy a perzsa birodalomnak, mert az ő idejében tulajdonképpen megtörtént az, hogy akkoriban ilyen rabszolgaságok voltak, ami ő volt az, aki megszüntette a rabszolgaságok, a babilonoknak a zsidókat a börtönökből megszabadította, és megengedte, hogy dolgozzanak, tanuljanak, és az első alkotmány írás akkor az ő idejében történt, és a Sejjem út, ami nagyon fontos, akkor az ő idejében építettek. Tulajdonképpen és a legfontosabb, ami még az ő idejében megtörtént, ez az emberi jogok, ami a mai napig a ENSZ-ben, még a filmmásolata megvan, a múzeumokban megvan, hogy az emberi jogok új beszélt. És utána csak a Szírusz után, 250 évvel utána csak a görögök és az angolok beszéltek már a szabadságról és a emberi jogokról.
Ez a Szírusz, ez ugyanaz, akit Xerxesznek hívnak a görögök után,
igen,
ugye?
Igen,
a verziója.
Igen.
És akkor ő már szintén, talán még nem volt annyira gazdag, mint a Krőzus, de tényleg a Krőzusnak vagy a Krőzusnak mi a perzsa neve?
Krúros.
Kürosz, aha, Kurosz. Okay. És akkor az a dinasztia, illetve a dinasztiának a végén, jól emlékszem, volt az, amikor Nagy Sándor?
Igen.
Igen, azért,
igen.
Ugorjunk hát néhány, rövidítsük a történet. A perzsák egyébként büszkék erre a fantasztikus történelemre?
Hát természetesen büszkék vagyunk, mert ők, mondom, hát ezek miatt, amit elmondtam, mert ők azért egy fontos dolog, mert hát ezek alap dolgok, ami majd a különböző kultúrák tulajdonképpen sok minden ebből tanultak, mondom, ami nagyon fontos, ez az emberi jogok. És az egyenlőségben a nők és a férfiak között.
Akkoriban.
Igen. Mindenkinek szabad volt, hogy szabadon választhatott a vallást, a munkát, hogy mit dolgozhasson, és hogy hol tud akar érni. Ezek az emberi jogok akkor erről beszélt, vagy érték alkotmányról lehet.
Adnak egyébként manapság a gyerekeknek olyan neveket, mint a fiú gyerekeknek, mint a régének király, oké?
Persze, nagyon, nagyon szokásos is.
És rengeteg Kürosz meg Szírosz van,
igen.
Szerte Iránban. Ez azt jelenti, hogy egyúttal, hogy akkor a mostani muzulmán vallás mellett nem csak az arab nevek maradnak fenn, vagy nem csak azok élnek meg.
Nem, hanem a régi perzsabb nevek is vannak.
Uh-huh.
Jó, hát valóban az arab kultúrában is valamennyire bejött az iráni kultúrában, de hát ez nem gond annyira.
Te neved a Parisza, az milyen? Az perzsa,
a perzsa név, és az perzsa név.
Mit jelent?
Az angyal.
A nevek többsége beszédes? Tehát úgy jelentenek a nevek?
Általában jelentenek valamit.
Uh-huh. Érdekes az, hogy nálunk is mintha jelentenek, de nem emlékszünk rá nagyon. Tehát nem nagyon tudják az emberek egy-két kivétel, hogy mit jelent a nevük. És úgy tűnik, hogy főleg kellene tőlünk, mint hogyha nagyon ezt is jelenti a szó, még ma is használjátok ezt a szót arra, hogy angyal, vagy pedig ez...
Nem, angyalnak van más szóra angyalra, de Parisa, hogyha akarunk elemezni, hogy mit jelen, akkor az angyal jelent.
És mi a perzseknek a hagyományos régi vallása? Mert akkor ezek szerint az sem a muzulmán.
Nem muzulmán, hanem Zaritis, ami az is közel, pontosan nem tudnak, de ők azt mondják, hogy közel 4500 évvel ezelőtt volt.
Ez valahol megalázó.
Hát az volt az első vallás a világon, és tulajdonképpen az egyik, azt hiszem az első is, ami tulajdonképpen a keresztények, a zsidók, a iszlám vallások minden abból megtanultak, vagy abból sok szabály abból ered. És Zaritis tulajdonképpen ez egy nagyon nap tulajdonképpen hisznek az Istenben, de az Istennek a neve, hogy Ahura Mazda, és abba a hitben vannak, hogy a Ahura Mazda, vagy az Isten az energiát tulajdonképpen a természetben átadja, és ez nagyon fontos a természet a Zaritisoknak. És a szimbólum a Zaritis vallásnak a tűz, a világosság és a nap.
Ez egy hideg
tulajdonképpen.
Ez egy hideg tűzimádó?
Tulajdonképpen, igen, ez az hideg tévedés, hogy tűzimádó, mert nem tűzet imádnak, hanem tűz csak mindegy szimbólum. A tűz az ilyen tisztaság, ragyogóság, élettartót jelenti a Zaritis vallásnak.
És miért az másik, amit én érdekes találkoztam, az hogy tűztemplomnak hívják a templomokat, ez azért van, mert hogy ég bennük a tűz?
Igen, mindig? Hogy ezt a fényt mindig tartsák.
És ma is gyakorolják meg ezt a vallást?
Persze, Iránban és a Indiában a legtöbbség. A legtöbbség.
És most már Iránon belül ez a vallás ez kisebbségben van?
Tulajdonképpen nincs kisebbség, mert a mai Iránban a legtöbb hagyomány az mind Zaritisban ered. Ezért az megmaradt Iránban. Például a új évünk az Zaritisban van, ami a március 21-en, ez megint vissza meg a természethez, mert akkor véget ír a tél, és akkor jön az új élet, és akkor a föld kezd újulni, és ezért ezek a hagyományok mind a Zaritis vallásból maradnak.
És hányat írunk most a hagyományok szerint?
Hát két dátum van Iránban, az egyik a iszlám dátum, amikor a Mohammed a Medinába vándorolt, az 1383, és a másik a királyság, az a Cirusnak a birodalomnak a kezdete, az 2563.
Azért tudtad te, hogy hány éve volt. Igen. Rá kell nézni a dátumra.
Jó, mert a Kürosz időszámítása vezet 1300 éve.
És nehezen beúszható el, hogy nem
a mi általunk használt dátumozást, azt ott Irán már nem is használtuk egyet.
De hát az is használni, de a hivatalos az a most 1383.
Tehát ha megveszed egy újságot, akkor azon, hogy 1383.
Igen. Igen.
Ugye ez még számítógépen? Tehát mondjuk a hagyománytisztel irányinak mondjuk a Windows-on otthon az fut, hogy 1383 van, de hát tényleg ez érdekes.
Igen.
És akkor hogyan vetett ki, honnan tudjátok, hogy milyen hagyományos az orosztiános időszámítás, vagy ez a xiroszi, az honnan? Tehát ezt mindenki tudja fejbe, vagy hol írják azt, hol
nem, közül? Hát az is szoktunk írni. Az is. Hát most mind a kettőt tulajdonképpen mind a kettőt használunk, de mondom a hivatalos az ez a 1383, de a másikat az is ki van írva. Uh-huh. Ki van írva ilyen különböző helyeken. Legalább régebben a forradalom előtt mind a kettőt mindig ki volt írva. Csak most a forradalom után inkább ezt a 1383-at használjunk.
Uh-huh. És tényleg, ha mind a kettőt ki volt írva, az utcaneveket például, az csak perzsául? Vagy hogyan? Vagy arabul is? Vagy hogyan?
Hát inkább perzsa.
És a perzsa nyelv?
De azért ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy igaz, arab és a perzsa között olyan a kultúrák vagy a népek között nincs semmi probléma. Itt nekünk tulajdonképpen nincs semmi gond a arabokkal, csak ez olyan, mint hogyha Magyarországon, itt Magyarország is környezete levő vannak Románia vagy bármelyik, és akkor összekeverünk, hogy magyar, akkor most román vagy nem román.
Hát Budapest-Bukarest.
Igen, ez igen. Két különböző nyelv, két különböző kultúra, de ez nem azt jelenti, hogy most arab rossz vagy nem rossz. Minden kultúrának van a szépsége is. Oldalai.
Thank you.
továbbra is a Retour a Tilos Rádióban, FM 90.3-on. Parisza van velünk, királyi vendégünk, és hozzászólhattok az adáshoz a 2.15.37.73-ban.
Krákokunk itt, mint az opera énekesek előadás előtti szünetben, úgyhogy száraz a levegő. A nyelv vonalon még egy dolgunk van, amit minden adásban szoktunk, ez pedig a nyelvlecke. Összeállítunk minden nyelvből egy ilyen túlélő készletet, ami azt segít, hogyha valaki Iránba vetődik, remélünk minél többen, akkor ezzel az első napokra biztosíthatja a saját túlélését, amíg valami nyelv szókincset felszed magának. Magyarul fogom mondani a kifejezéseket, és akkor kérlek, hogy ismételd utánam felsorolva. Szia!
Szálom.
Magyar vagyok.
Magyar hasza.
Igen.
Bad.
Nem.
Nem.
Még egy sört kérek.
Jék, apedzsőjék, mint így emlikom.
Köszönöm.
Merci.
Szép szemed van.
És majd kásányi zeni.
Jó utat.
Muszáferátok húg.
Na és akkor álljunk meg egy
szépen. Igen, van miről beszélni. Először a merci gondolom, az ami nekem is.
Azért, mert francia kultúra, egy kicsit a Iránban azért ők bejött, és egy pár szót franciából is.
Főleg a forradalom előtt volt, ugye?
Igen, persze a forradalom előtt. Igen. És azért egy pár.
És ez a merci, ez inkább ilyen fiatal a szleng, mint nálunk mondjuk a hello, vagy ez teljesen?
Nem, ez teljesen mindenki használ. Hát van, kimondottam perzsab köszönét, ami azt mutassák kérem, azt is lehet mondani, de merci, elég sokan használnak.
Közben meg a magyar, hogy valami úgy hangzott, mint hogy mi mondjuk, hogy mondjátok a magyart
perzsab? Magyar.
Na végre. Van, aki tudja. Úgy tetszik, ez a régebbi kultúrák azért fogják, hogy kell ez. Milyen nyelv különben a perzsa rokona?
Hát indoeurópai nyelv.
Indoeurópai. Okay. Tehát gyakorlatilag több köze van a nyugati világhoz, mint nekünk.
Igen. Hát ilyen áriai.
Árian. Mm. És milyen a legközelebbi rokona a mai élő használt nyelvek közül? Azt tudod?
Hát használunk mi ezt Afganisztánban, akkor, vagy ilyen nyelvtanilag gondolod?
Hát
vagy,
mondjuk inkább azt kezdem, hogy van-e olyan nyelv, más igen. Nyelv, amit te a perzsa miatt úgy nagyjából meg tudsz érteni?
Nem, nincsen.
Tehát még hogyha már
nincs.
Akkor ez ugyanaz. Tehát még nincs, mert ez, amit mondtál a perzsa köszönöm, az meg a törökhöz hasonlított egy kicsit. Az
számot is elkerem. Jó, hát vannak szavak, hogy törökökből, arabból, franciából azok benne van a perzsa nyelvben, de ez nem azt jelenti, hogy akkor én meg tudom érteni, hogyha valaki most törökül beszél, de attól függetlenül, hogy Iránban vannak ilyen kisebbségek, ami az, mint törökök, kurdok, arabok, lorok, ezek mindegyik más nyelven beszélnek, de a hivatalos nyelv az perzsa, de én nem tudok megérteni, hogyha valaki törökül beszél, vagy arabul.
Tehát, hogyha két iráni perzsáról beszél, akkor őket csak egy harmadik iráni fogja megérteni. Nektek is van egy ilyen titkos nyelv.
Hát ők titkos, hát az itt más országokban, mint Azerbajdzsán egy része, akkor a Afganisztánban ők is beszélnek perzsául. Uh-huh. Csak más kiejtéssel egy kicsit, de megértünk őket.
És mennyire kell vigyázni ezzel a titkos perzsa nyelvvel? A világon mennyire vannak szétszorodva irániak, mekkora diaszpora?
Hát elég sok, mert forradalom után sajnos elég sok iráni elment Iránból, és különböző országokban, mint nyugati Amerikában sok helyen vannak, hát több millió iráni most kint él.
Még azt akartam kérdezni, hogy még egy sört kérekkel kapcsolatban, hogy az egy reális kérdés.
Igen,
Iránban mondjuk. Vagy.
Hát most Iránban nem annyira reális kérdés, hogyha most ezt kéred a
után. Lehet még egyet kérdezni, elsőt se kaptad meg. És milyen helyzet ez így van a család? Tehát otthon is így van? Vagy pedig ez csak nyilvánosan van ez az alkoholtilalom? Ez mennyire?
Hát inkább nyilvánosan ez alkoholtilalom van. Otthon egy kicsit másképpen működik.
És az azt jelenti, hogy akkor az otthoni főzetek vannak, vagy pedig be lehet szerezni ezeket, mint tehát mondjuk sör, amit tipikusan nem főznek otthon az emberek, ez nincs?
De be lehet szerezni, én úgy tudom, mert hát én nem élek már régóta Iránban, úgy tudom, török sör elég sok van Iránban.
FS uralkodik. Vannak szintén házilag főzött
dolgok? Hát ilyen pálinkák, igen, ilyen erősebb italok, és még bort azt szoktunk
Van ilyen, hogy nemzeti ital?
Nemzeti ital van, ami a sárbát meghívjunk, ami tulajdonképpen a rózsából szoktunk készíteni.
Tudod, lehet, hogy a sörhöz, lehet, hogy valami alkoholos sörbe.
Nem alkoholos. Nem alkoholos. Ja, hogy ilyen nemzeti
ital, de van tiltva, nem biztos, hogy
alkoholban nincs nemzeti ital. Hát a bor az egy fontos Iránban, mert hát a Iránban a legtöbb kültő, az minden versben, ott is a szimbólum, a bor, a nő, a kehely, és ezekről el is akart. Hát a Hafez, vagy a 800 évvel ezelőtt írták ezeket a verseket, és az ő verseikben elég gyakran használja a bort és a kehelyt és a
nőt. Ezeket hordtát talán mi, hogyha nem kismék a jó kurt lenne, vagy a nagymána lenne a nemzeti ital.
Bambi.
A szőlő az jó Iránban, ugye?
Nagyon jó Iránban a szőlő, és több fajta van Iránban. Hát azt hiszem, pontosan nem tudom, de több mint 100 fajta szőlő van, és valóban nagyon finomak, és van olyan, amit nincs héja, nincs benne mag, és nagyon finom.
Csak a hús övölé.
Egyből idegben.
Igen, hát nekünk is van egy szőlőkertünk, amiben 30 fajta szőlő van.
Az igen. És akkor hivatalosan Irán nem exportál bort, csak szőlőt esetleg, vagy belső felhasználásra?
Hát azt hiszem, a szőlőből inkább mazsolát exportál. Elég sok a Magyarországon is, elég sok iráni mazsola van, ilyen különböző boltok van. Rengeteg van. Azt hiszem, az a legelső Iránból hozzák a mazsolát Magyarországon.
Síráz az iráni szőlőfajta, ugye? Mert ugye a város nevetek is van.
Hát nem szőlőfajta, Síráz az egy nagyon fontos város irániaknak, mivel ott ilyen költőváros, mivel a Hafez síremléke is ott van. És ott valóban ez egy nagyon romantikus egy város, és mondom, ilyen költői város. És van egy ilyen fajta bor, ami lehet most ilyen különböző nyugaton, vagy itt is lehet kapni, az a neve, hogy Síráz. Ami valóban onnan ered, csak már nem Iránban csinálják ezt a fajta bort, hanem Ausztráliában.
Igen, Ausztráliában, Dél-Afrikában, ilyen borokat. Igen. De ez azt jelenti akkor, hogy az iráni többség az nem iszik rengeteg alkoholt, de kevesebbet, mint itt a magyarok, ugye?
Igen, mert nem az a szokás, hogyha most valahova mész, akkor azzal kínálják rögtön az alkohollal, hanem inkább a gyümölcsel és a süteményekkel szokták kínálni. Ez amikor valahova megyünk vendégségben.
Uh-huh. Most dilemmában vagyok, mert volt egy nagyszerű átvezetésem arra, hogy te mit keresel Magyarországon, az egyféltékzete, és ez is jó téma.
Igen, úgyhogy maradjunk ennél szerint.
Na, legyünk ennél.
Sütemény, milyen süteményeitek vannak?
Hát
nem rengeteg, elnézést muszáj.
Eddig nagyon nehéz elmondani, hogy most milyen süteményünk van, rengeteg van. Nagyon sok fajta van. Hát nekem jobban ízlik, mert nem annyira édesek, mert pont nem az a, mert mindenki
nem
az a
mézes.
Nem, ez pont teljesen másképpen. Hát ez a baklava is, ami törököknál is van, vagy araboknál van, nálunk is van, csak megint más stílus van, nem annyira édes. És
milyen? És mi lehet hasonlítani valamelyik magyar, mert te már magyar süteményeket is ismered, hogy inkább milyen leveles tészta, vagy milyen torta-szerű hasonlít? Vagy
hát ilyen, sok ilyen torta van, ami hasonló, mint magyar, csak mondom, ott annyira nem édesek, mint a magyar sütemények. Egy kicsit enyhék.
És igaz az, hogy ti a zöldségekben, meg az ilyen friss fűszernövényekben nagyon-nagyon jók vagytok?
Igen, mert Iránban valóban rengeteg zöldség van, és a legtöbb ételünk a zöldségekből készül. Tulajdonképpen úgy értem, egy ilyen egészséges konyha, iráni konyha, nem nehéz konyha.
Azt hallottam, hogy van egy ismerősünk, aki azt mondta, hogy a növényeket, amit mi nem használunk a nagy mértékben, például a kapor, az nálatok ilyen nagyon alaptak
szerint, és mennyiségben használjátok fel. Igen, az nagyon minden, elég sok mindenben használjunk, joghurt van.
És ez termesztitek, vagy az országba behozzák ezeket a növényeket?
Nem, ott termesztünk, ott van, nem hozunk be.
Azért kérdezte elő valószínűleg, mert tegnap bukkantam rá, hogy Iránnak összesen ilyen 9%-a körülbelül a művelhető terület, akkor ezt elég jól beosztottátok.
Hát igen, hát az a 9%, mivel elég nagy ország.
Igen. Jó. Tényleg mekkora körülbelül az, hogy megkérdezik.
Hát én annyit tudom, hogy 18-szor már jobb, mint Magyarország.
Ja, jó.
Akkor azt, hogy is néz ki, ez ugye 20-50.
De 9% az egy picit nagyobb, mint Magyarország még.
Igen, még mindig nagyobb terület.
Hányan élnek Iránban?
Most 70 millió.
70 millió.
És akkor ehhez, az előbb beszéltünk arra, hogy a külföldiek külföldön, hát mennyi iráni jön még ehhez hozzá?
Én pontosan nem tudom, csak ők hozzá, mert tényleg tudok mondani, hát 4 millió iráni biztos, hogy kint él.
Tehát akkor az is. De most akkor viszont ne tudom, menni magá átvezettem, jó, ügyes, de nem ez az étel, ez nagyon érdekes, hogy nem csak a sütemények, hanem az ételekben is nektek vannak ezek az ízesítő, meg fűszerező dolgaitok.
Ami... Pont az van, hogy annyira nem szoktunk fűszerezni. Zöldségeket használunk, és friss, finom húsokat, de azért nem nagyon fűszerezünk, mert hogyha egy jó finom hús, vagy jó zöldséghez nem kellene fűszer. És akkor valóban az a lényeg, hogy akkor érezzünk azt a finomságot, amit eszünk. Mert a sok fűszer, mert Indiában, vagy ők nagyon sok fűszer használnak, vagy más országokban, de Iránban nem. Fűszer van, de annyira nem használunk.
És akkor milyen hús lenne a hús? Mert nyilván akkor nem
mindenki. Hát a legtöbb az a bárány, amit használunk, és borjó.
És igazából a fűszereket azért rosszul mondtam, mert nem magukra ezekre a por alakú fűszernövényekre gondoltam, hanem olyan dolgokra, amiket én soha nem láttam, mielőtt nem láttam iráni ételt közelről, perzsa ételt, ezek a például az a citrom, amit ilyen nagyon picire össze szállítotok. Azt nem tudom, használni még rajtadok ki valaki más, mert az nagyon egyéninek tűnik.
Nem tudom, más országban használnak, de hát az valóban az tulajdonképpen az a limon, csak kisebb méretű, és az azért nagyon finom, mert eléggé jó az illata is, és a íze is más. És akkor az ételekre szoktunk azt használni.
reggelt kívánom mindenkinek. A Tilos Rádiót hallgatjátok, ezen belül a Retour adását, ahol mindig Magyarországon élő külföldiekkel beszélgetünk. Mai vendégünk Parisza, aki Iránból érkezett. Ha bele akartok szólni, vagy kérdezni akartok valamit, akkor a 215-37-73-as telefonszámon értek el minket, illetve SMS-en is elérnétek, ha működne, de ez most javítás alatt áll. Úgyhogy folytassuk akkor az iráni programot, mégpedig az iráni nőkről fogunk beszélgetni.
Nem, ezt én még meg akartam kérdezni, ami kapcsolódik az ételitához, hogy teáztok vagy kávéztok?
Inkább teázunk.
Inkább teáztok.
Az iráni nők is teáznak?
Csak azért is. Összes átvezetési kísérletet megszólaltam.
Isztok kávét egyébként?
Persze, hogy iszunk kávét, de a legfőbb inkább tea.
És milyen fekete tea? Vagy
inkább
milyen?
Fekete tea.
Milyen jó erősen főzve,
jó erősen főzve. Nem édesen, hanem csak erősen főzve. Igen, mert arabok szokták cukort beletenni, de Iránban nem.
Mert ha jó a tea, akkor nem kell.
Akkor igen, mert iráni az mindig a minőségre ad, és akkor kell jó.
Nincs a problémánk az arabokkal.
Igen. Irán minőség 2500 éve. Jó,
2563.
Szóval az iráni nőkről fogunk beszélgetni. Éppen tegnap este a most zajló dokumentumfilm fesztiválon volt egy iráni film, az volt a címe, hogy Női mosdó, ahol azt mutatták tulajdonképpen az egész dokumentumfilm időtartama alatt, hogy a mosdó, mint olyan, az egy ilyen menedék, egy ilyen felszorulási hely a nőknek, mert hiszen ott egyrészt levehetik a fátylat képletesen is, meg fizikailag is, és tudnak szabadon beszélgetni. Azt hiszem, hogy nekünk nem nagyon vannak információink arról, hogy mit jelent mondjuk muzulmán országban nőnek lenni, de vajon az ember mit jelent Iránban? Tehát mi ugye azt látjuk, hogy a muzulmán országban csadort kell hordani a nőknek, el kell takarni magukat. Hogy néz ki ez a valóságban?
Hát amit szeretnénk először tisztázni az, hogy Iránban az iszlám vallás tulajdonképpen nem ugyanaz, mint az arab országok. Mert arab országban az iszlám vallás az egy hagyomány. Az már valóban az emberekben, mi embernük van. Nem csak mindegy vallás, hanem mint a mindennapi élet és stílusban is bennük van. De Iránban az iszlám vallás az egy ilyen tulajdonképpen létezik az a szekularizm, ami vagy a különálló egy dolog. Attól függetlenül, hogy mindenki azt hiszi, hogy iszlám Irán vagy a vallás, iszlámi vallás ott nagyon benne van az emberekben. Ezért ott egy kicsit lazában fogjunk az iszlám vallást. Nem annyira szoktunk gyakorolni, mint az arab országok. Ezért a nők most attól függetlenül, hogy ezt a kendőt kellene hordani, de sokkal szabadabbak, mint más országok, mint arab országok. És mai nap is az van, hogyha megnézzünk, hogy iráni nőkben, ott az egyetemeken a 60%-nak az egyetemisták azok nők. És ilyen irodalomban, akik újságíró, minden 22% Iránban nők vannak. És a forradalom után tulajdonképpen attól függetlenül, hogy mindenki azt hiszik, hogy a forradalom alatt nagyon elnyomták a nőket, de pont fordítva hatás volt, mert forradalom miatt a nők kellett, hogy utcára jöjjenek harcolni, fegyvert ellenállni a ellenségek ellen, és hogyha egy nő kijön az utcákra, minden az már nem lehet, az már a társadalomban van. Ami azt jelenti, hogy tudok hasonlítani, mint a Ali Baba mesében, amikor a dzsinn az benne van az üvegben, de amikor kijön, az már nem lehet visszatenni.
A fogkrém nem lehet. Tubusban nem lehet
visszatenni.
Az idők társadalomban nagy szerepük van a iráni nőknek.
De emlék, hogy csak nem okosabbak, mert 60% egyetem.
Politikusok között vannak nők?
Igen, van.
És hogyan lehet, tehát ez gondolom akkor a parlamentre vonatkozik?
Mert a parlamentban is vannak, persze, hát ott is vannak, hát tavaly volt az, hogy egy iráni nő is a Nobel-díjat is kapott.
De ugye ez úgy néz ki akkor, hogy van egy a politikai irányítás, meg a vallási irányítás, és akkor ebből a politikai az, ahol a nők szerepet kaphatnak.
Persze, igen.
És mennyire igaz ez a, tehát kint az utcán kötelező?
Utcán kötelező hordani a kendőt, hát...
Ez mennyire szigorúan eltakarítani? Karókenő, tehát csak a szemet engedi láthatni, vagy csak egy fejkendő?
Csak ez fejkendő. Azt hiszem, Szaúd-Arábiában van, hogy ott kellene szemet. Csak kimutatni, nem Iránban csak egy kendőt kellene hozzani, de az is olyan eléggé.
Ez a kelleniből lett, arra következtetek, hogy ezt nem mindenki tartja
be. Hát ezt pont ezt magyarázom, hogy mivel Irán az nem egy ilyen nagyon erős eszlámalas, volt egy ilyen cég Iránról, hogy a ilyen eszlámi forradalom a nem eszlámi országban történt. Irámban tulajdonképpen.
Legvidámabb mecset.
És akkor ez úgy néz ki, mint más olyan országokban, Indonézia ilyen, meg Malajzia, ahol szintén erős a muzulmán vallás, de ugyanakkor nem veszik ezt annyira szigorúan, mint néhány arab országban, hogy ott azt mondják, hogy a nők például az ilyen köpenyek alatt nagyon divatosan öltözködnek.
Igen, igen. Eléggé divatosan.
És akkor azt lehet, de még nadrágot azért nem lehet, ugye? Vagy lehet azt is bátran?
Hát persze, hát csak akkor kellene egy ilyen egy kicsi mantó valamit ráhúzni.
Ja, valami hosszú,
igen, ami egy kicsit takarja.
Tehát akkor ez formális ez is.
Igen, tulajdonképpen szerintem mondta, hogy számomra most, hogy amikor haza megértünk, szoktam megnézni, mert elég, mondom, nagyon divatos, ebből is nagy divatot csinálták Iránban.
Jó, és akkor most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kerültél, de mondtad, hogy régen ezt Magyarországon, mennyi ez a régen?
Hát most már 20 éve, hogy élek itt. Akár ez hosszú év megtűnik.
Gyermekként jött. És hogy, hogyan mondtad, hogy ugye a diaszpora főleg a forradalom miatt, illetve alatt meg utána nőtt meg, mert akkor mentek ki sokan, akkor ezek szerint nagyjából te is.
Igen, akkor én is pont a forradalom után, hát nem pont, mert pár év már volt a forradalom, utána eljöttem, mert a családomnak egy része kimentek Amerikában, és akkor úgy volt, hogy én is oda megyek. És akkor akkoriban Iránban nem voltam amerikai nagykövetség, hogy vízumot kérni, és kellett egy másik országba jönni. Tudtam választani, hogy vagy Németországba kellett, hogy menjek a vízumért, vagy akkor Magyarországba. Inkább Magyarországot választottam, mindig az volt a vágyam, hogy a két Dunát lássak. Igen, meglepődtem, mert igazából szép volt a Duna, de nem volt ki.
Iránban, amikor a gránátalmás fantasztikus kaják mellett álmodott. Jó, de ide jöttél, és akkor megpróbáltál.
Várjál, most még egy pillanat. Németország az, mert hogy akkor még kellett is Nyugat-Németország volt.
Igen, nyugat. Hát irányok általában ilyen nyugat felé mentek.
Nem igen,
nagyon ritkán volt, hogy valaki ilyen volt szociális országokban menjen. Tényleg ez nagyon ritkán volt. Azért is, amikor innen jöttem, hát összesen tudok számolni, lehet, hogy 10 iráni csak voltunk itt. Ez voltam.
És ismerték közük valakit? Vagy
nem, hát amikor jöttem, nem ismertem senkit, csak idővel már egy évre csak úgy találkoztam velük.
És várjál, akik ezt összetett, 84-ben idejössz Magyarországra, igen. Iránból, és igen. Szeretnél Amerikába vízumot Magyarországon igen. Keresztül, egy szocialista országból. Igen. Ez nem jelentett gondot?
De jelentett, ez miatt nem is kaptam.
Jaj, azért vagy
de most az örülök tulajdonképpen, hogy nem sikerült, hogy így alakult, mert én is jó érzem magam, és örülök, hogy ez így történt, és itt maradtam.
Kicsit később tudtak időpontot adni a követségen. Akkor még nem működött a 90-es szám, nem lehetett végülni. És akkor, te hogy néz ki ezt? Tehát kellett akkor vízum Magyarországra?
Akkor kellett, csak nagyon könnyű volt akkor, tényleg az, úgy emlékszem, hogy egy nap alatt azt, most már nem könnyű, de akkor nagyon könnyű volt kapni a magyar vízumot.
Most már nem könnyű?
Hát Európai Unióban
vagy. Unió.
Igen, most már nem annyira könnyű, mint régen.
Aha, és egyébként csak egy kiugrás, hogy innen magyar, azt tudod, hogy a magyaroknak Iránban könnyű vagy nehéz?
Úgy tudom, hogy nem nehéz, de hát itt azt hiszem tart egy 2-3 hetet, azt hiszem nem nehéz. Uh-huh.
Na és akkor lényeg az, hogy megkaptad ott a vízumot egy nap alatt, felültél egy gépre, és végülis nem tudom, könyvből vagy, azt se tudtad.
Itt vagy Ferihegyen.
Itt a Ferihegyen, igen.
És akkor te leszálltál, és mit tudtál?
Igen, hát úgy gondoltam, hogy hát úgy azért tudtam valamennyi a kétünánkéből más is, és hát gondoltam, mert úgy volt, hogy csak pár napot itt maradok, és pont a új év előtt jöttem, a iráni új év előtt, úgy volt, hogy akkor pár napot maradok, és akkor úgy megyek Amerikában, hogy új évet már ott legyek. És csak pont erre emlékszem, amikor megérkeztem, mert úgy gondoltam, hogy akkor a repülőtéren biztos vannak információ, és akkor lehet szállodát foglalni, és onnan egyenesen oda benni, de hát ez nem sikerült, nem volt. És akkor kellett ott menni, keresni, vagy bejönni a városban, és keresni, akkor van egy e-busz volt, az irodába be kellett menni, és akkor ott kaptam egy szobát, és foglaltam helyet.
Jó, tehát oké. Okay. Na ugye lepülőtér, én a GMK, megjössz a városba, Gibusz, foglalsz egy szobát, és akkor mondom, elmentél másnap az amerikai követségre.
Igen, ugye? Igen.
És ott már szembesültél azzal, hogy ez egy hosszabb út lesz itt Magyarországon?
Hát még nem, mert akkor igazából akkor rögtön nem kaptam ezt a nemet, hanem kellett még egy pár dokumentumot.
És akkor... kellett még pár papírra, hogy összesítsenek.
Igen, és akkor arra vártam, és volt egy ilyen amerikai ügyvéd, az kint, az akkor mondta, hogy ő akkor jön, akkor ő is ide jött, hogy akkor ezt elintézi nekem. Már úgy tartod egy ilyen egy hónapig, ebből a pár napból is lett egy hónap. És akkor utána megkaptam ezt a nemet, és megint az volt, hogy akkor az amerikai ügyvéd azt mondta, hogy várjad még egy kicsit, ő vissza megpróbálja ezt elintézni. Ebben a várakozásban akkor én közben megpróbáltam körülnézni, hogy itt Magyarországon milyen lehetőségek vannak, hogyha nem sikerül az amerikai vízum, hogy oda menjünk, akkor itt hogyan tudok itt maradni, meg milyen lehetőségek vannak.
És akkor mire jutottál?
Hát rájöttem, hogy akkor tulajdonképpen itt is lehet tanulni, mert nekem az volt a célom, hogy akkor itt is lehet tanulni. Még az, hogy én teljesen mást akartam tanulni, és akkor én filozófus akartam lenni, és abból lettem fogorvos.
A legjobb
végig születetesen dolgozni.
Hát van egy kis különbség a filozófia és a fogászatok között, de hát nem sikerült a filozófia, mert gondoltam, hogy a filozófiát tanulok, mivel ez egy ilyen szocialista ország, azért utána már ilyen, lehet, hogy ilyen munka szempontból nem lesznek lehetőségeim. És inkább gondoltam, akkor olyan szakmát kellene tanulni, ami, mivel nem volt szándékom, hogy itt maradni, hogyha innen elmegyek, akkor nyitottabb legyen a...
Bőslöntés van.
Hát miért? Szerintem nem létezik, hogy lehetett kívül lett volna a marxista tanár, mondjuk
világban. Amerikában sem sok... szükség lett volna rá.
Jó, hát meg kell teremteni az ilyen igényeket. És akkor, kapásból az lett, tehát, hogy filozófus nem nézzük mi, mondjuk fogorvos? Vagy ez...
Hát körülnéztem el ilyen műszaki, gondoltam akkor...
Bányom jönnek még fölben.
Hát ilyen kémiai, ilyen vegyészmérnöki szakra is jelentkeztem, akkor ott is, és akkor a fogászatra is, és akkor ez a kettő között tulajdonképpen választottam a fogászatot.
És már te otthon akkor már a filozófusi pályára készültél?
Igen, mert otthon lehet, olyan gimnáziumok vannak, mert különböző gimnáziumban van, hogyha valaki most orvos akar lenni, vagy mérnök, akkor azokra a gimnáziumokra meg, amire erre készítenek. Ha valaki filozófia, vagy közgáz akar lenni, akkor teljesen külön gimnáziumok
vannak. Tehát akkor te egy filozófia irányú gimnáziumot végeztél, és jöttél ide, és felvételiztél az orvosira.
Igen.
Illetve a vegyészmérnökire.
És ez nem lehetett problémát.
Hát egy kicsi problémás volt, mert azért kellett tanulnom a 4 éves gimnáziumi tantárgyakat, amit én nem tanultam, mint fizika, biológia, kémiát, és felvitelizni ezekből magyarul.
Magyarul.
Igen, és egy éven volt erre, és csak egy év alatt kellett készülni ezeket a ezekből a tantárgyakból is, a magyar nyelvből is.
De amikor idejöttél, akkor jól értem, hogy egy szót sem tudtál magyarul.
Nem tudtam magyarul semmit.
És egy év múlva vizsgázni kellett 4 éves gimnázium anyagból.
Igen.
Ezért szeretem ezt a műsort, mert mindenkinek van egy története, amit nem lehet überelni. Most így képzeljük a kedves hallgatók, hogy landolnak Teheránban, és egy év múlva 4 éves anyagból kell filozófusnak felvételizni perzsául.
Igen.
És hát ugye ezek szerint, és felvettek mindkét helyre, vagy ide vettek föl?
Mind a kettő helyre
felvettek.
Csak utána apuk töltettem a gyakorló fogászatom.
Az igen.
És fogorvos lettél, és akkor közben aztán már eldöntötted, hogy akkor innen nem, vagy hogyan alakult?
Nem, hát dugottuk, akkor megcsinálom a fogászatot, és akkor utána elmegyek. Mert utána én már megkaptam az amerikai vízumot, már belül is utaztam vissza, és jöttem, és dugottuk, akkor befejezem a fogászatot, és utána még... Befejeztem is, és akkor valóban el is mentem, összepakoltam, elmentem, csak én mindig az volt a vágyam, hogy fogszabályozó is lennék. És ez
gyerekkori álmot
teljesen. Igen, ez közben kialakult a egyetem alatt, és amikor Amerikában mentem, az nagyon nehéz volt a fogszabályozást tanulni, ami, hogy bejutni egyáltalán is nagyon drága volt. és úgy gondoltam, akkor visszajövök, és akkor megcsinálom a fogszabályozást, és utána visszamegyek. Tulajdonképpen ezt a szerepet többször játszottam, hogy visszajövök. És én teltek az idők.
De annyira, tehát amikor összefogod, azt mondod, hogy teljesen te is felszámoltál az itteni létedet, bőröndök,
igen.
Amerika, majd bőröndök, és vissza Magyarországra.
Igen, igen.
Nagyon jó. És legközelebb mikor tervezed?
Hát még nem tudom, egyelőre azt hiszem nem aktuális.
Thank you.
kívánunk, kedves hallgatóink, a Tilos Rádiót, ezen belül a retúradást halljátok. Mai vendégünk Parisza Iránból érkezett, és vele beszélgetünk immáron több mint egy órája. Ha bele akartok szólni, vagy kérdezni szeretnétek, akkor a 215-37-73-as telefonon várjuk a beleszólásokat.
Azt akartam még kérdezni Magyarországgal kapcsolatban, hogy ide jöttél ilyen 84 környékén, elvégezted az egyetemet, akkor annak körülbelül a forradalom idején volt vége, hát a rendszerváltás környékén volt vége ez. Milyen volt neked így külföldi szemmel?
Ja, Magyarország. Jó, hát mivel én átéltem már egy forradalomot Iránban, akkor ez a reform tulajdonképpen lehet nevezni forradalom.
Igen,
hát ez a reform, ami történt. De hát ez tulajdonképpen úgy érzem, hogy benne voltak jó oldala és rossz oldal számomra, mint egy külföldi, mert a reform előtt nekem kényelmesebb volt Magyarország, mert úgy érzem, hogy az emberek is egy nem rohantak annyira, mint a mai Magyarország, és olyan nyugodtabbak voltak. És nekem ami nagyon furcsa volt a reform után, hogy Magyarország tulajdonképpen az első, ami bejött itt Magyarországon nyugatról, csak a negatív dolgok jöttek Magyarországra az első két évben. És utána, hogy de ez úgy szerintem természetes is, mert minden változás alatt mindig történt, először az extrémek jönnek, és utána normalizálódik. De ez...
Mire gondolsz ezt, hogy negatív, amikor azt mondod, hogy negatív dolgok jöttek?
Hát, hogyha ezt nevezünk negatív, mert hát nyugaton is sok különböző dolgok van, amit lehet behozni, de ami ott Magyarországon ez az elsőként, ami jött számomra, az feltűnő volt, hogy ilyen rengeteg nightclub kialakult, rengeteg diszkó, hát ez lehet, hogy nem negatív, de csak az akkoriban csodálkoztam, hogy miért pont ezek jönnek előtt Magyarországra.
Az emberek is megváltoztak?
Valamennyit itt megváltoztak. Hát ez azt hiszem magával hozza a rendszerváltás, és amikor egy minimális már kezdődik a kapitalizmus, akkor ez már magában van az, hogy akkor harcolni kellene, versenyezni kellene, előre menni az előrehaladás miatt. Ez már benne van.
Neked az egyetem után akkor ugye valamelyeket megy dolgozni valahová, de ugye azt viszont tudjuk az előzetes ismertségünkből, hogy neked ma saját fogorvosi praxisod van.
Igen.
Hogyan lehet ezt mondjuk irániként, vagy ez egyáltalán nem játszott szerepet abban, hogy te... Tehát mennyire, hogy nehéz volt ez, vagy könnyebbé tette, hogy érdekes voltál, vagy hogyan?
Hát én úgy gondolom, hogy nem csak nekem, nem szerintem bármilyen külföldi, bármelyik országban megy, biztos, hogy sokkal nehezebb, mint egy ottani, hogy kialakítani egy ilyen praxis, vagy egy munkahelyen feltalálni magát, ez azt hiszem, ez természetes is. Dupla annyi energiát kellene beleadni, hogy az ember valóban elfogadják az embert, hogy én is ugyanúgy tudok dolgozni, mint az ottaniak, de hát ez én természetesnek tartom. És hát, de én szerencsére a betegek nagyon bíztak bennem, és tényleg én nagyon is hálás vagyok nekik, mert nagyon jó kapcsolat kialakult közöttük. Sok ilyen nehézségekben úgy éreztem, ők vannak valóban mellettem. Uh-huh. Nekem a betegem nagyon fontos számomra.
Tényleg is nem volt ez fura az elején, hogy bejöttek, és akkor azt mondták egy magyar betegnek, hogy egy iráni orvos fogja őt kezelni?
De ezen gondolom, nem, ez valóban nem volt furcsa. Sőt, és az, ami nagyon sokat számítottak Magyarország, azért elég sokan tudnak, hogy merre van Perzs, vagy ki, merre van Irán, és Perzsákról azért túl tájékozottak magyarok. Ez egy jó dolog, ez egy jó érzés volt. Hogyha elmondom, hogy iráni vagyok, vagy Perzsa, akkor a hozzáállásuk az elég jó volt.
És elkezdek a szőnyegekről kérdezgetni, nem?
Nem, inkább a Perzsa birodalom, a Perzsa történelem. Szóval azért én Magyarországon úgy érzem, mindig is mondom, hogy én már 20 éve, hogy itt vagyok, tulajdonképpen úgy büszke vagyok, hogy itt is vagyok, és itt élek. Mindig is mondom, hogy Irán már hazám, nem Magyarország már otthonom, és bárhova megyek, úgy büszke mondom, hogy hol élek. Mert mindig 10 millió lakosságban sok olyan tudós van, sok, aki Nobel-díjat kapott különböző helyeken, a kémiából, a orvosi pályákon, vagy irodalomban, és azért ez büszke lehet lenni.
És azt gondolkodtam, hogy most ezt a perzsa szőnyeget mondtam, hogy szerintem a magyaroknak a perzsával kapcsolatban biztos ott van a irodalom, meg a történelem.
Igen, hát persze, hogy a perzsa szőnyeg is rögtön.
A szőnyeg is.
Igen,
a macska.
Van, igen, ugye? Perzsa macska, igen.
Ami viszont engem nagyon érdekes, hogy láthatod segíteni, hogy honnan van nekünk az a kifejezésünk, hogy perzsa vásár.
Perzsa vásár.
Annyira különleges vásárok voltak régen? Vagy
hát hogy... most is van tulajdonképpen, mert Iránban, hogyha mentek, akkor ott valóban nagyon szép bazárok vannak, és nagyon szép ilyen vásárok vannak, és lehet, hogy akkor onnan ered, hogy akkor ott van egy hangulat annak. Van egy hangulat. Az nem csak megyünk most az a cél, hogy vásárolunk, hanem az a kommunikáció, ami ott megy. Vagy...
az a kommunikáció, ami ott megy.
De az egy ilyen, azok szép is. Én most, amikor hazamegyek, valóban én általában bemegyek ezek a bazárokban, és nagyon szoktam ezt élvezni, mert leülünk, teázunk a boltokban, beszélgetünk, és utána csak vásárolok.
Milyen kemény alkusztak a perzsák? Kemény alkudozás van?
Igen.
Mennyi,
de az nekem tetszik. Na, az is egy program.
Tényleg, akkor viszont ez úgyis itt az alkalom, hogy beszéljünk egy kicsit. Valaki mondjuk már elvetődött Iránba, már begyakoroltam még egy sört kéreket, csak nem jut vele semmire, de akkor elmegyedik a... elmegy a vásárba. Mire kell számítani? Mondanak neki valami árat?
Igen, mindig azt szokták mondani, egy ilyen dupla árat általában szokták mondani, de ez azért van, hogy akkor legyen ez az alkotózásnak egy kis idő is, és akkor szokták alkotózni, vagy ez kell is, mert ez is tartozik benne a vásárláson.
Sértésnek veszi az eladó, hogyha alkotózás nélkül megveszem?
Nem sért, hát őrül, mert akkor tudván eladta, de hát a vevőnek kellene. Igen, izgalmas.
És hogyan, az alkus stílusa milyen? Inkább olyan agresszív, kiabálósabb, mint a török arab, vagy inkább olyan
nem, ilyen vidáman, igen, vidáman. Azt pont ezt mondom, hogy akkor hozzák ilyen teját, akkor ültetnek, beszélgetnek, és akkor abszolút egy ilyen baráti kapcsolatot kialakul, egy ilyen beszélgetés, abszolút ilyen vidám beszélgetés, és akkor megalkotózás.
Viszont még ez lesz aztán az utolsó témánk, ez az Irán, mert már hogy a turista szempontjából...
Még mielőtt csak egy rövid kérdésem van az előzőhöz megint.
Igen, ezt akartam, hogy térjünk vissza, annyira kacskaringosan csináljuk,
igen,
ügyesen vezetjük a rólát.
Hogy azt mondtad, hogy meglepően sokat tudnak a magyarok Iránról. A irániak, perzsek mennyit tudnak Magyarországról?
Elég sokat, igen. Azért is, mert Sah volt Magyarországon.
Igen, a
perzsa sah, azért is lehet, hogy magyarok tudnak, mert perzsa sah itt volt. És akkor, ami nagyon tudunk, mert Iránban rengeteg magyar lovat hozták, és akkor a magyar lovak nagyon híresek voltak Iránban. Igen.
Mindig van valami információ, ez fantasztikus az egész.
Kék Dunán kívül.
Kék Duna és a lovak országa. Vagy a lovak úsznak a Kék Duna habjaiban. Fantasztikus. Hányan éltek most irániak Magyarországon körülbelül?
Pontosan nem tudom, de úgy gondolom kell, hogy 600.
600-an.
Igen, most már vannak lehetőségek, lehet itt tanulni angol nyelven, németül, és akkor Iránnak főleg angolul, mivel lehet itt tanulni a műszaki egyetemen vagy orvosi, ezért sokan jönnek itt csak tanulni.
És tartjátok a kapcsolatot egymással? Van valamilyen közösség? Vagy
de nincs
vagy?
Közösség, sajnos nincs közösség. Hát inkább ilyen kisebb társas, vagy ilyen baráti kapcsolatok vannak.
És akkor az azt jelenti, hogy minimum 3 új év ünneplés, mert van a magyar, ugye, van az iszlám szerinti, van a tietek szerinti.
Két hetente buli.
Tényleg a karácsony az bármilyen szinten ünnep, mert ugye nem tartozik keresztény
kultúrába. De Iránban is vannak keresztények, hát ott is ünnep tulajdonképpen ünnepnek tartja. Hát szerintem Iránban az a szép, hogy ez igazából mi nem vagyunk semmi ellen, ilyen főleg én, tartjunk ezeket a ünnepeket pár honnan származik, mert szerintem egy ünnepség és egy ilyen hagyomány, hogy ered, az mindig szép.
És ugye, hogy valaki visszautalva az előzőre, itt dicsértük az ételeket, ha valaki enni akar itt irányít, akkor van lehetősége valami étterembe menni, vagy inkább keressen egy iráni barátot magának? És
hát
akkor...
azt én jobb lenne, hogyha iráni barátot keres, de azért van egy iráni étterem itt, ami azt hiszem a Rádai utcában van, ilyen Siráz nevező. étterem.
És akkor, hogyha valaki mondjuk iráni ételt akar, akkor mi az, amit mondjuk ilyen magyar szemben nagyon meglepő? Tehát mik azok, mi egy fogás, ami mondjuk ilyen nagyon, nekünk nagyon idegen lenne?
Hát lehet, amit mi nagyon szoktunk használni, a gránátalma szósz, és akkor azzal ilyen húst szoktunk főzni, és akkor ezt a gránát alma szósz ráöntünk. Ez lehet, hogy egy magyar egy kicsit furcsa íz. Én a barátaim, a magyar barátaimnak bármikor főzök perzsa ételeket, nekik nagyon-nagyon ízlik. Még nem volt olyan barátom, aki azt mondja, hogy nem.
Hogy tudod ezt beszerezni, és ha tudnám, hogy merre menjek gránátalmáért?
Itt van egy iráni bolt, is lehet ott szerezni.
Na. Szerintem azt csináljuk, hogy a retour.sharesblog.hu internetes címre majd megkérünk, hogy írjál nekünk egy-két receptet, és akkor ilyen beszerzési helyeket is elhelyezünk. Aki csak most kapcsolódott be, az adást is visszahallgathatja meg az összes előadásunkat. Még egyszer elmondom, retour.sharesblog.hu.
Ez itt a reklámhelye. És akkor Irán. Valaki Iránba akar menni, és mondjuk szeretné meglátogatni ezt a vidéket, ahonnan te jöttél, akkor hova kell menni, ez Teherán lenne? Vagy
nem, én Burujjától jöttem, az nyugaton van, Iránnak a...
Bocsánat, vagy telefonunk.
Igen.
Szia!
Halló, sziasztok! Nem a műsorba illenően akartam telefonálni, hanem azért, hogy reggel 8 órakor kimixelt a rádióba.
Nem tudom, szerintem a Dan Tempo lehetett, a dantempo.uw.hu néz utána.
Igen? Jó, köszönöm!
Nincs mit, szia!
Szia!
Minden jót! Tehát, ott tartunk.
Igen, Burujjától jöttem, az Lorestan, mert ilyen Lorestan megye az egyik városa. Tulajdonképpen Lor vagyok. És
ez mit jelent?
Az egy ilyen kisebbség Iránban.
Aha, Lor?
Lor, igen, ami más a nyelv, más uh-huh. egy kicsit a kultúra.
Saját nyelveket
van? Igen.
Tehát akkor te kapásból két nyelvű vagy?
Igen.
Mert hogy beszélsz perzsáról, és beszélsz...
Lorul. Ez olyan, mint Lorul. Kordok, hogy akkor kord, Iránban is van kord, a kordok beszél meg is, mint perzsáról is.
Totálisan elrontottuk a... Ínyence kiszerelték volna, hogy az nem perzsáról van, hanem Lorul. Milyen, hogy nem szúrtuk el, viszont nem perzsáztuk, vagy nem loroztuk le. És ez melyik részén van az ország?
Nyugaton.
Nyugaton? Tengerpart?
Nem. Hegyekben van, az ilyen hegyi oldali.
Uh-huh. És mit ér, hogyha mondjuk valaki eljut odáig, akkor mit érdemes megnézni?
Hogyha Iránban meg, a legérdemesebb, ami néz, hogy Eszfahán és a Siraz, ez a két legfontosabb város Iránban. Hát a Eszfahán a műemlékek miatt, mert ott valóban nagyon szépek, és a Siraz az a Perszepolisz miatt a királyságnak a főváros, az akkori fővárosa. Ez a két város, mert hát Irán az elég nagy, nem hiszem, hogy ilyen kis időre lehet oda menni, és akkor
körüljárni,
de hogyha kevés az idő, és csak a legfontosabbat akar nézni, akkor a Eszfahán az a Sirazot ajánlom.
Uh-huh. Hogyan lehet az országon belül közlekedni? Mi inkább vasút, vagy közutak, buszok?
Hát jó a persze jó a közlekedés, a buszok is, de repülőgépet az jobban ajánlom, mert hogy mivel nagy távolságok vannak, akkor jobb, hogyha az ember repülőgépen megy.
Uh-huh. Vendégszeretőek, ugye?
Igen, nagyon.
Mit lehetne mondani?
Igen.
Főleg a lórok. Azok aztán nagyon.
Azt szokták mondani, hogy vendégszereted. Igen, aki oda az Iránba utazik, azt általában látom jó emlékekkel visszajön. Uh-huh. És főleg ez a vendégszereted és a tisztaság, ami uh-huh. Iránban nagyon. És ez megint a zaritiszból ered, mert a zaritiszban a tisztaság az a legfontosabb.
Uh-huh, tehát a régi hagyományból,
igen, az uh-huh. a legfontosabb. Ezért is tulajdonképpen ők ilyen fehér ruhák szokták hordani, és mert az a legtisztább, ilyen tiszta fehér ruha, és a mennyasszony ruha tulajdonképpen onnan ered, mert azt mondják, hogy két alkalom van, amikor az ember nagyon-nagyon tiszta kellene, hogy legyen, amikor összeházasodik, és amikor meghal. És amikor meghal, akkor is egy ilyen fehér ruhában szokták öltöztetni a halott testet.
És a gyászszíne is fehér, vagy az már nem fehér? Tehát a gyászolók?
A zaritusznak az fehér.
Uh-huh.
Igen.
Azt akartam még megkérdezni az utazással kapcsolatban, hogy az árak milyenek, mondjuk Magyarországhoz viszonylag.
Szerintem olcsó, mert főleg a ételek, az elérhető árak.
Meg a benzin, gondolom.
A benzin az nagyon olcsó. Igen. Az nagyon olcsó.
Szállás? Bár neked gondolom nincs szükséged, hogy fotonokba szállj meg.
Igen, hát attól függ, hogy milyen szállás akar az ember, lehet csillagos szállodától kezdve, akkor pansionokban, de hogyha egy ilyen átlagba akar menni, akkor nem hiszem, hogy drága. Biztos, hogy olcsóbb, mint Magyarország.
Hogyha egy ilyen irányi nagyvárosba él az ember, mondjuk Teherán a legnagyobb, de van, ahogy mondtad, még vannak más nagyvárosok is, akkor annak a városképe mondjuk Budapesthez hasonlítva milyen? Egy régi, modern, hasonló?
Inkább modern. Inkább modern. A Teherán az egy modern város.
Ennek mi lehet az oka? Azért, mert hogy régen nem építettek a nagy épületeket, vagy lerombolták a történelem folyamán, mert hogy Teherán ugye akkor régi is, ugye?
Igen, régi. Tehát a Eszfahán is, az Sirat, az sokkal régi. Az itt ott vannak a legtöbb műemlékek. Teheránban igazából egy újabb város a Eszfahán is a Sirathoz képest.
Tehát akkor, amikor te ide költöztél Magyarországra, vagy jöttél, akkor neked ez új jelenség volt, hogy itt ilyen 150 éves bérházak vannak?
Vagy... Igen, tulajdonképpen igen. Pont az első napra, amikor visszaemlékszem, amikor megérkeztem, hogy foglaltam meg szobát, és amikor oda bementem, és egy ilyen belvárosi házban volt, és a liftbe, amikor beszálltam egy ilyen nagyon régi lift, hát sohasem láttam ilyen liftet, akkor olyan nagyon félelmetesnek tűnt, és nem is nagyon sötét minden. De pont akkor félelmetes volt, de most már nagyon tetszik ezek a régi liftek. Nagyon szeretem is.
Köszönjük szépen, szerintem programot ajánljunk.
Igen, akinek fölkeltettük az érdeklődését az iráni kultúra iránt, annak ajánlom a egyébként is nagyon kiválónak tűnő Verzió Dokumentumfilm Fesztivált, ahol ma délután 6-kor lesz a Hitetlenek című iráni cigányokról szóló dokumentumfilm a Toldi moziban. A fesztivál pedig azt hiszem vasárnap estig tart, úgyhogy érdemes más filmeket is nézni, illetve december 5-én holnap vasárnap 3-tól 7-ig a Tilos Mikulás című rendezvényre hozhatjátok el a csöpségeket a Trafó Bár Tangóba, tehát 3-tól 7-ig holnaptól. Köszönöm, szerintem ennyiél is.
Igen, illetve annyit még, hogyha a honlapunkat meglátogatjátok a retour.sesblog.hu-t, akkor ott a iráni recepteken túl, mert az adás összefoglalóját is megtaláljátok. Továbbá mindenféle érdekes linkeket még iráni kultúrával és általában Iránnal kapcsolatban. Illetve azt kell még elmondani, hogy a következő adásunk az minden valószínűség szerint január 1-én lesz, tehát idén sajnos mindenkinek rövidebb lesz a szilveszteri bulia. De értünk, érdemes lesz felkelni, fogalmunk nincs, hogy mit csinálunk, de
biztos.
Köszönjük a figyelmeteket.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Sziasztok.